Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai napra rendelt igehirdetési alapigét, ahogyan megírva találjuk Malakiás próféta könyvében, a második rész 5. és 6. versében a következőképpen. Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és megalázkodott a nevem előtt. Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességeben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. Ámen. Szeretett testvérek, a Bibliában rengetegszer találkozunk olyan igékkel, amelyek arról szólnak, hogy az ige találkozik az emberek életével, és ott mozgásba hozza a dolgokat. Vannak kicsi mozgások, és vannak világméretű mozgások. Vannak egyéni hegyomlások, és abból újra kikecmergések, egyéni sorsok, Jézussal folytatott beszélgetések, templomi élmények, egy-egy meghallgatott imádság, sorsfordulók, és aztán vannak olyanok, amelyek egész népek mozgását, jövőjét, mindennapi sorsát, évtizedes küzdelmeit is meghatározzák. Ez az ige Malakiás könyvében azért rendkívüli, mert egy rettenetesen keserű prófétáról van szó. Malakiás rövid könyvében más se tesz, mint panaszkodik. Panaszkodik a helyzetre, panaszkodik a többiekre. Ez azért tőlünk sincsen egészen távol. Aztán időnként érezni lehet azt is, hogy talán még magával sem teljesen elégedett Malakiás. És aztán egyszer csak kitisztul a kép, a sok keservés, nyomorúság, panaszszó, másokra elmondott, mindenféle kifogás és jogos elítélés közepette, egyszer csak, mint egy reménysugár hangzik el ez a néhány mondat. Hogy de van olyan, amikor a dolgok jó irányba kezdenek el mozdulni. És vannak olyan események, és vannak olyan emberek a történelemben mindig, erről Isten gondoskodik, akik képesek arra, hogy ami eddig végzetszerűen rossznak mutatkozott és megváltoztathatatlannak tűnt, az hirtelenjében más irányt vegyen. A Malakiás könyvében található néhány mondat kapcsán talán nem én voltam az első, aki egy kicsit időzavarba került, és azt mondta, hogy hoppá, ez olyan, mintha Jézusról szólna. Ez olyan, mintha az ő korában leírt tapasztalatokat mondaná el. Az apostolok is hasonlókat írnak. Valaki, aki alázatos és békességre törekszik, mégis hasonló keménységgel és határozottsággal képes embereket megszólítani, képes igét mondani, képes úgy azt a változást, azt a fordulatot elérni, hogy hirtelenjében emberek változtatnak az eddig megszokottakon, emberek bűnbocsánatot nyernek, emberek gyógyulásra találnak, reménytelen emberek reménységet kapnak. Aztán persze felúcsúdik az ember, és azt mondja, hogy hoppá, hát még az Ószövetségben vagyunk. Egy prófétai szóról van szó, és az összefüggésből az is kiderül, hogy Malakiás a papokat dorgálja éppen ebben a, hát nem éppen egyébként, azt hiszem minden időben rászolgáltunk arra, hogy ezért a kifogásokat muszáj nekünk is végighallgatni, meg szembenézni magunkkal. És nagyon jó pedagógiával azt csinálja, hogy fölvillantja a papok ősatjának, az ószövetségi papi nemzetség fejének, Lévinek az életpéldáját, aki úgy tudta elkezdeni és az örököseire hagyni a templomi, a gyülekezeti szolgálatot, hogy az egyértelműen, világosan mindenki számára az életről szólt. Egy életet sugárzó ember volt. És ha megnézzük az ószövetségi prófétákat, akkor talán nem túlzás azt mondani, hogy hát ők már valahol Jézus árnyékában pihentek, feladatuk volt az, hogy egy kicsit előre mutassanak, még nem azzal az erővel, még nem azzal a mindent átütő ellenállhatatlan szeretettel, amit Jézus Krisztus a személyében fog majd megosztani a világgal, de már az is elég a gyógyuláshoz, hogy valaki Jézusból néhány elemet föl tud mutatni előre. Hogy már az is kezdi a világot mozgatni, gyógyítani, kibillenteni, kipiszkálni a helyéből, hogyha az ember néhány mozzanatot abból tapasztal maga körül, vagy tapasztal saját magán. Amikor mi nagyon sok élethelyzetben Jézust várjuk, és ezt merjük kimondani, hogy szabad nekünk Jézust várni. Lelkészi szolgálatban is az ember átéli az betegágynál, haldokló mellett, reménytelen embereknél, összetört embereknél, Uram, kevés vagyok én ehhez. Meg tudom hallgatni, persze. Igyekszem a megfelelő időt odaszállni, de segíteni csak te tudsz. És azzal, hogy nem hagyom egyedül, talán ő nem hagy a bajával egyedül engem, azzal már azt a közösséget teremtjük meg, amiről Jézus azt mondta, hogy abba már szívesen jön el. Ahhoz már szívesen csatlakozik. Mert ahol ketten vagy hárman, ott én is szívesen részt veszek a beszélgetésben. Részt veszek a megoldásban. Sok-sok dolog van, ahol nem nagyon várhatunk mástól fordulatot és segítséget, mint az Isten közbeavatkozásától. Legyen ez egyéni élet megint, vagy népek sorsa. Látjuk a kiszolgáltatott sodródást, megint tömegeknek a gondolkodás és önreflexió, mindenféle imádság és önvisszakérdezés nélküli magabiztos menetelését, hogy megoldják a többiek életét is, ha tetszik nekik, ha nem. Hányszor láttuk ezt már az elmúlt évtizedekben, barna egyenruhában, fekete egyenruhában, vörös egyenruhában, talán most milyen lesz, zöld vagy kék, ki tudja. Testvérek, néha az ember alig kap levegőt, és azt mondja, hogy Uram, ne hagyd! Ne hagyd, hogy századszor is beleessünk ugyanabba a nyomorúságba. Ne hagyd az erőszak tombolását. Ne hagyd a gátlástalanok érvényesülését. De ugyanezt mondhatjuk, amikor tegnap este, ma reggel megnézhettük a televízióban a tűzvészek borzalmas, sötét füst csóváit, vagy az áradások ellenállhatatlan sodrását, vagy szorongással várjuk a napi statisztikát, néhány óra alatt hány embert vitt el közülünk a betegség. És tudjuk, hogy hiába mondják azt, hogy idős, krónikus beteg, tessék megnézni a konkrétumokat. 45 éves, semmi más baja nem volt, csak ez a fertőzés. Ott van a listán, tudjuk, hogy mennyire rászorulunk Jézus segítségére. Szükségünk van arra, hogy legyen kihez kiáltani. És nekünk óriási reménység az, hogy egy Lévi módjára, egy Malakiás módjára, vagy a Jézussal találkozott és a vele való közösséget átélt apostolok módjára, ha csak Jézus körvonalait föl tudjuk rajzolni, ha csak néhány szót vissza tudunk idézni, ha abból a lelkületből, lélekből, amivel Jézus megosztotta az Isten szeretetét velünk, másoknak át tudunk adni, már az csodákat művel időnként ebben a világban. Mert az nem lehetséges, hogy a világ elemei ne reagáljanak arra, hogyha Jézus jeleit megtapasztalják, érzik, hallják és látják. Sokkal inkább lehetséges az, hogy az emberek ne reagáljanak erre. Micsoda döbbenetes dolog, hogy talán mi bennünk van a legnagyobb immunitás, ellenállás ezzel szemben. Milyen keményen kell könyveken, filmeken, interneten, személyes gondolkodásokon keresztül építkezni ahhoz, hogy megkeményedjünk. Hogy kétség nélkül tudjunk ellenállni. hogy meg se tudjon bennünket érinteni. Pedig nagyon nehéz az igét száműzni a világból. A reformáció ünnepének és az egykori reformáció üzenetének talán ez a szíve közepe, hányszor mondtam már igehirdetésben, a saját gyülekezetünkben is, hogy az Isten szavával, az Isten igéjével tele van a világ. Hogy keresi az embert, hogy nem nehéz rátalálni. És mégis milyen nehéz sokszor a számunkra. Pedig mi mindent végezhetne az ige ma is, hogyha nem hatástalanítjuk. És az igét valójában kétféleképpen lehet nagyon komolyan és szakszerűen hatástalanítani. Az egyiket magunk körül látjuk, és Luther ugyanezt látta maga körül a középkori egyházban, ezért kezdett el prédikálni, és ezért nem hagyta nyugodni a lélek, amikor elkezdik igétleníteni az életet. Döbbenetes dolog, hogy hogy lehet szisztematikusan kiirtani mindenből az Isten jelenlétét, az Isten szavát, az Isten beszédét, a jézusi gesztusokat. Hogy lehet a visszájára fordítani, kifigurázni, vagy egyszerűen csak élettelen szokásokká tenni. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy hiszek Jézusban és követem őt, hanem azt jelenti, hogy becsülettel jegyzem a naptárba az aktuális ünnepeket, és befizetem az alapítványoknak a megfelelő összegeket. Ez a középkori nyomorúság. De hát nincs az az alapítvány, ami tönkre ne menne, és nincs az a közösség, amelyik elneveszítené az értelmét, keresztény közösség, hogyha ez az elszakadás Jézustól meg nem történik. Igétlenítik a környezetünkben is az életet. Németországban, Finnországban bírósági eljárások zajlanak olyan emberek ellen jelen pillanatban, akik bizonyos közéleti kérdésekben a Bibliát merték idézni. Képviselőkről van szó, parlamenti képviselőkről, mind a két esetben. Németországban egy lelkész is van így. És azt is mondhatjuk, hogy ez teljesen természetesnek hat a mai világban. Mindenkinek szabad szólni, amit akar, Istennek nem szabad szólni semmit se. Igétlenítjük a világot, az életet. A másik hatástalanítási módszer, ebben mi keresztények voltunk, nagyon professzionálisak sokszor, és tőlünk sincsen messze, amikor élettelenítjük az igét. Amikor egyszerűen mi is elhisszük, hogy ezek valamiféle életunt igék, nagyon régi bölcsességek, kínlódunk vele, hogy de mit kezdjek ezzel az egésszel, mit üzen nekem az ige, és hirtelenjében mondjuk az üres igéket, tanítjuk a hittanórán, próbáljuk valahogy erőltetni aranymondásként, hogy mindenkihez még eljusson belőle valami, de képtelenek vagyunk azt a kapcsolatot megtalálni, hogy ez az ige mit segít rajtam, hogy ez az ige mit mozdít rajtam, hogy ez az ige ma mit próbál velem megbeszélni. Egészen döbbenetes dolog, hogy a kereszténység hányszor élte át azt, amikor hallatlan bölcsességeket, kulturális értékeket, morális, erkölcsi szabályokat próbált a világra ráerőltetni, anélkül, hogy azokat magán átfuttatta volna. Anélkül, hogy megpróbálta volna azt megélni. Anélkül, hogy úgy próbált volna emberekkel szót érteni erről, hogy te figyelj, az én életemben is ez milyen fontos. Pedig az ige Jézusnak néhány kis eleme, gesztusa, mondata is csodákat tehetne a világunkkal. Kedves testvérek, az ige vasárnapján vagyunk. Sokat beszéltünk most a nehézségekről, hogy miért nehéz az Isten igéjét megtalálni, megragadni, de beszéljünk arról is, hogy mi mindent lehet tenni azért, hogy ez könnyebben menjen. És annyira árulkodó talán az is, amikor az Istennel való beszélgetést, az Isten szavát elkezdjük szomjazni. És azt mondjuk, hogy tényleg szükségünk van arra, amiről Malakiás beszél. Szükségünk van arra, hogy békességé legyen bennünk az Isten szava. Szükséges az, hogy föloldozássá legyen, hogy le tudjuk zárni a bűneinket, hogy tudjunk tovább lépni, hogy tudjunk életerősek és életvidámak lenni újra. És akkor elkezdjük ostromolni az Istent mindazzal, amire szerintünk ehhez szükség lenne. És talán itt van az első lépés, amin változtatni kellene. Talán tegyük egy kicsit mérlegre, hogy az Istennel való beszélgetéseinkben, imádságainkban hányszor van szó arról, hogy szerintünk mire van szükségünk ahhoz, hogy minden más legyen, az életünk más legyen, a gyülekezet más legyen, az egyház más legyen, az ige hirdetés más legyen, stb. Annyi mindent mondhatnánk, hogy mi mindenre van, Uram, szükségünk. És milyen döbbenetes dolog, hogyha föltesszük magunknak a kérdést, hogy hányszor mondtuk az Istennek azt, hogy Uram, most nem erre, arra, amarra van szükségem, hanem rád van szükségem. Döbbenetes dolog, hogy hogy rá tudunk erre a pályára futni, amikor az Isten csak azért lesz szükséges, mert ő az, aki a szerintünk szükséges dolgokat meg tudja adni. És mennyire mögé kellene ennek menni, és azt mondani, hogy egy az, ami szükséges. A többi ráadásul adatik meg nektek, mondja Jézus. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ne kételkedjetek benne, hogy ismeri ő a ti minden szükségeteket. Olyan jó lenne legalább megfordítani az arányokat az életünkben, és azt mondani, Uram, annyi mindenre van szerintem szükségem, de most hadd kérjem mindenek előtt azt, hogy te rád legyen. Kedves testvérek, talán ilyen egyszerű a kezdet, hogy egyszerűen elkezdjük olvasni és érteni a körülöttünk élők életét, a mi életünknek a legfőbb kérdéseit úgy, ahogyan Isten látja azt, ahogyan Isten beszél róla. Hogy nem reménytelen dolog, hogy ebben az igétlenített világban mégiscsak párbeszédbe, kapcsolatba kerüljön az, amit ő mond, és az, amit én szeretnék megélni. Malakiás nyugodtan mondhatta volna azt, hogy én most a magam részéről befejezem a prédikálást, mindenkit jól kiosztottam, nem tudom én se a megoldást, ehelyett elkezd beszélni úgy, hogy tám maga sem tud róla, arról, hogy kicsoda Jézus. Elkezd beszélni arról, hogy kicsoda az Isten szeretete. Elkezd beszélni arról, ami a legnagyobb szükség az életében, a korában, a közösségében, a gyülekezetében, és tám maga sem tudja, de Jézus arca rajzolódik ki. Olyan jó lenne ilyen látásmódú, ilyen beszédű, ilyen imádságú embernek lenni, hogy amikor az élet dolgairól beszélünk egymás között, vagy a magunk életének a dolgairól, de még úgy is, hogy időnként észre sem vesszük, Jézus arca rajzolódik ki. És akkor szól a malakiási profécia, egyszer csak kitisztul az ég, egyszer csak megmozdulnak a dolgok, egyszer csak más lesz a világ. Úgy, mint 500 évvel a reformáció, ezelőtt az reformáció idején, kezdje el ezt most is rajtunk, az ő népén, tanítványain és egyházán. Amen. Urunk Istenünk, nagyon-nagyon meghat bennünket, és őszinte lelki megrázkódtatást jelent, amikor rádöbbenhetünk időről időre arra, hogy most a tanítványaid voltunk, hogy most a te ígédet szólhattuk, hogy most az Isten országát művelhettük és munkálhattuk itt az emberek között, hogy most egy olyan imádságot mondtunk, ami valóban az Isten lelkéből fakad, és azt munkálja, amerre nekünk haladnunk szabad. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezt a csodát mi halandó emberek, bűnös nyomorult, sokszor utat tévesztő tanítványaid mégis átélhetjük. Nem tőlünk van ez, mert nálad nélkül semmit sem tehetünk. De köszönjük neked azt, amikor az élet kiüt rajtunk, amikor gyülekezetek életre kelnek, amikor az egyházat eléri az ige megújító ereje, amikor szinte magától értetődően azok, akik eddig Jézust nem keresték, fölismerik rajta, fölismerik rajtunk a hozzá tartozó tanítványt, és azt, aki hozzájuk direkt módon szól a te lelkedből, a te szívedből. Urunk, hadd kérjük ezt a megújulást mindenek előtt. Töltsd be minden szükségünket, de mindenek előtt az irántad való szükségünket. Eleveníts meg minket lelked erejével. Amen.